Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Így lesz ez mai adásunkban is, amikor Vas megyébe kalauzol minket utunk. Így Huszár Gáborral, Szentgotthárd polgármesterével fogok ma beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Kezét csókolom, nekem megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Hogyha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, városi, települési fenntarthatóság, akkor azt gondolom, hogy először célszerű megnéznünk, hogy miért is éppen a települések, miért is éppen a városok azok, akik fontos szerepet játszhatnak ebben a kérdésben.
Nyilván, mint minden polgármester, én is egy hasonló beszélgetés előtt készülök a témára, és nekem legelőször az a gondolat fogalmazódott meg a fejembe, hogy hogyan is tudnám a fenntarthatóságot magam nyelvére lefordítani. És városvezetőként én úgy gondolom, de tessék kijavítani, hogyha más polgármesterek esetleg máshogyan gondolták, hogy a fenntarthatóság az egy város életében tulajdonképpen nem más, mint a hogyan tudom a polgárok mindennapi életét a legoptimálisabban megszervezni úgy, hogy mondjuk az ökológiai lábnyomot ne növeljem a végtelenségig, sőt, uram, bocsá, szinten tartsam, vagy esetleg csökkentsem is. Tehát az én fogalomkörömben a fenntarthatóság e köré, a gondolat köré tud csoportosulni. 11 évvel ezelőtt, én 12 éve vagyok polgármester, talán az első jelentős nemzetközi projektünk egy Lucern-Szentgotthárd Energiaváros projekt volt, hiszen már akkor 2010-11-ben elhatározta az új városvezetés, hogy az egyik fő kritérium, ami mellett szeretnénk gondolkodni, az a városnak a lehető legoptimálisabb kiszolgálása energetikai szinten, kulturális szinten, az emberek mindennapjait ebbe becsomagolva. Tehát volt egy Lucern-Szentgotthárd energiaváros, ahol elnyertük az energia label, energia címke megtisztelő címet. 91 néhány tételt néztek meg a nemzetközi szakemberek, többek között, hogy hány gyerek jár kerékpárral iskolába, milyenek a kerékpárutak, alkalmaz-e a város mondjuk energetikust közpénzen. Nagyon sok minden összetevéből, és hogyha itt elértük azt a nemzetközi szintet, aminek meg kellett felelni, akkor elnyertük ezt a címet. Magyarország első ilyen energiavárosa Szentgotthárd.
És hát én azt gondolom, hogy mielőtt még Szentgotthárd további terveibe, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos cselekvéseibe belemerülünk, egy picit lépjünk hátrébb, és nézzük meg megyei szinten azokat az adottságokat, vagy éppen kihívásokat, amivel Vas megye rendelkezik a fenntarthatóság terén.
Mi azt szoktuk mondani, hogy gondolkozzunk a hazába, és cselekedjünk a családba. Gondolkozzunk a megyébe, és cselekedjünk a városba. Gondolkozzunk a városba, és cselekedjünk a kis mikrokörnyezetünkbe. A nagyból mindig egy kisebb felé kell összpontosítani. A megyének egészen biztos, hogy egész különleges szerepe van, még a többi megyéhez képest is, hiszen Vas megye határos Burgenlanddal, Ausztriával, egykori Magyarország területe, és határos Szlovéniával, Goricskó és a Mura vidékkel. Őrségi Nemzeti Park, Szlobén-Rába vidék, Vendvidék, Ráb Naturpark Ausztriába és a Goricskói Naturpark. Tehát három nemzeti park, három Natura 2000-es terület találkozása Szentgotthárd szinte központtal, és természetesen ez az egész megye is hozzátartozik. Különleges adottságai vannak. Termálvízkészlet. Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Bükk-Sárvár, Szent Gotthárd gyönyörű termálvíz készlettel rendelkezik. Ott a Rába. A hatalmas erdőségek vannak. Más nem mondjak, csak a Nyugat-Dunántúli Erdészeti Igazgatóság területén körülbelül 30 ezer köbméter úgynevezett nyesedékfa válik fölöslegessé évente. Biomasszát működtetni vele. Olyan lehetőségek, amikre nekünk büszkének kell lenni, és ezeket a lehető legjobb irányba kell kihasználni.
És hát ugye itt a felvétel előtt beszélgettünk polgármester úrral arról, hogy a fenntarthatóság mennyivel több, mint a környezetvédelem. Ugye a hármas pillér, a társadalmi, gazdasági, környezeti pillér néha egy picit a környezetvédelem irányába, azt gondolom, hogy talán eltolódik. Ugyanakkor én azt gondolom, és remélem polgármester úr is megerősít ebben, hogy a másik két pillér, a gazdaság, a társadalom nélkül nem lehet teljes egészében fenntarthatósági törekvésekről beszélni.
Abszolút így van, teljesen egyetértek, csak egy rövid mondat. 11 néhány évvel ezelőtt egy pici könyv született Szent Gotthárdról, ez volt az első kiadványunk, amiben szerettük volna a mi kis mikrokörnyezetünket országvilágnak megmutatni, és abban az volt az egyik bevezető gondolat, amit leírtunk, hogy az itt élő emberek Szent Gotthárd környékén évszázadokon, de akár évezredeken is keresztül békébe éltek egymással, szlovén-német nemzetiség és hát a magyar őslakosság, békébe éltek egymással, és békébe éltek a természettel. És tulajdonképpen az az érintetlen környezet, az természetes szereplője volt a mindennapi életnek. Nem rombolták, nem írtották az erdőt, nem vágták tarra, nem zsigerelték ki a szántóföldeket. Visszaforgattak minden olyan dolgot, amivel a fenntarthatóságot megőrizték, és én hiszem azt, hogy a mai embernek is valami hasonló módon kell gondolkodni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem létesítünk ipari parkot, Tudományos és Technológia Park, már a Szent Gotthárdi Ipari Park elnevezése, nem szabályozzuk a folyókat észszerűen, nem cselekszünk vízgazdálkodásba, utak, járdák építésébe, akár lakótelepek építésébe, de mindezt úgy kell megtenni, hogy a lehető legkisebbet romboljam abba a környezetbe, ahova ezt a tájidegen dolgot belepróbálom illeszteni.
Így van, és hát akkor ezzel a szemlélettel felvértezve, mit jelent Szent Gotthárd számára a fenntarthatóság?
Akár melyik megyei város polgármestere ülne itt, egészen biztos, hogy három dolgot el tudna mondani. Én azt gondolom, hogy a helyi feltételek olyan szinten való jobbító szándéka való fejlesztése, ami a mindennapi életet megkönnyíti, tehát a kerékpárutak, a járdák, az utak, a vízszabályozás, ez biztos, hogy így van. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetnék az iskolai gondolkodásra, például Szent Gotthárdon a gyermekétkeztetést úgy szerveztük meg, hogy amikor kiírtuk a pályázatot, akkor feltételként szabtuk, hogy aki majd elnyeri a gyermekétkeztetést, az a élelmiszer és a nyersanyag beszerzésnek a 60%-át, azt 30 kilométeres körzetbe kell, hogy megtegye. Ne Nyíregyházáról hozzák oda a mákos tésztának valót, ne Szegedről milyen terméket, hanem próbáljanak meg helyi termékekbe is gondolkodni. Többé-kevésbé ez megvalósult, tehát én azt gondolom, hogy ez egy sikeres gondolkodás volt. És hát egy picit puskáznék itt a lapomból, talán még azok a kisebb beruházások és a kisebb projektek, amik a mindennapi életet kicsit élhetőbbé vagy jobbá tegyék, Zsidapatak melletti sétány kialakítása, egy városrész összekötése a belvárossal, babasétány kialakítása. Ugye Szent Gotthárdról tudni kell, hogy 7 kisebb település lett annak idején 1983-ban összevonva, amikor az újkori városi rangot megkapta a város, és hát nekünk úgy kell gondolkodni, hogy ezeknek a településeknek szinte önállóan, de mégis a várossal együtt lüktetve kell élni, és a mindennapokat jobbá tenni.
És hát én azt gondolom, hogy ehhez természetesen elkerülhetetlen a megfelelő tervezés is, úgyhogy mielőtt kitérnénk két olyan nagyon fontos aspektusra, amit az imént polgármester úr említett, az egyik a lakosság szerepe, a másik pedig az üzleti szféra, a beruházások szerepe. Egy picit talán kezdjük azzal, hogy milyen stratégiai tervek, milyen megvalósítás alatt vagy előtt álló projektek vannak most a városban.
Tehát elsődleges, hogy egy városvezető és a város vezetése tudja a célt, hová szeretnék eljutni. Ennek a célnak a megtervezéséhez kell a stratégia, de a stratégiát azt se a polgármester, se a jegyző, se a képviselőtestület nem tudja 100%-osan maradéktalanul megtenni, ehhez kellenek a profik. Tehát nem kell félni attól, hogyha egy polgármester nála okosabb embereket hív oda maga mellé. Sőt, ez lenne a kívánatos, hogy minél okosabb emberek vegyék körbe a város vezetését. Ők aztán segítik a stratégiát kidolgozni, és akkor itt jön egy nagyon nehéz feladat, talán egy vezető életében a legnehezebb, hogyha elkészült ez a stratégia, akkor viszont azt a polgároknak be kell tartani.
Hát igen, a megvalósítás mindig a nehezebb.
És azt be kell tartatni. Ez a legnehezebb lépés. Én hiszem azt, hogy Szent Gotthárdon ez jól működik.
És hogyan áll a Szent Gotthárdi lakosság az ilyen irányú törekvések felé? Mennyire nyitottak? Mennyire tekintik ezt olyan mindennapi és a saját mindennapos életükben relatíve a lista elején álló szempontnak, hogy ők most a fenntarthatóságért tegyenek napi szinten?
Meggyőződésem, hogy példaértékűen, és most egy szomorú, de mégis örvendetes példát fogok hozni. Bizonyára nagyon sokan az országban hallottak 2006 és 2012 között az osztrák oldalon, a határ túloldalán Szent Gotthártól 250 méterre telepítendő hulladékégetők kérdéséről. Ez egy évi 350 ezer tonna hulladékot elégetni képes óriási, monumentális mű lett volna. Tehát 365 nap van egy évben, 350 ezer tonna, ez közel 1000 tonnát égettek volna el naponta.
Hát ezek bizony nem kis számok.
Az osztrák hatóságok elkészítettek egy olyan hatástanulmányt, amiben azt mondták, hogy hát a határ túloldalán ennek nincs is hatása, azt nem vizsgáljuk, mert az nem a mi területünk, csak a burgenlandi oldalra. No hát volt nagy riadalom a városba és a környékén.
Hát hiszem érthető okokból.
Bizony. A végét mondom előre, 6 év után sikerült ezt az őrült tervet megakadályozni. Sok minden összetevője volt, de ennek talán a leggyönyörűbb és bizony néha megható pillanata, így visszagondolva az, hogy a város apraja nagyja. Pártól, vallási hovatartozástól függetlenül összefogott, összeállt egy civil szervezetbe. Ez volt a Pro Natura Szent Gotthárd, PRONASZ. Ennek én magam is alapítója voltam, de a PRONASZ tagjai között volt az akkori MSZP-s vezető és a Fidesz akkori vezetője is. Békébe, barátságba azért küzdött mindenki, hogy ez az őrült terv ne valósulhasson meg. Természetesen nagyon nagy segítséget kaptunk kormányzati szereplőktől. Inkább talán az unióba lévő politikai szereplőktől. Áder Jánost itt ki kell emelni, az ő stábja volt, aki előkotorta azokat a direktívákat, amire hivatkozva nemzetközi bíróságokon meg lehetett támadni ezt a burgenlandi ötletet, de hogy más ne mondjak, olyan tüntetéseket szerveztünk a határ innen és túloldalára, olyan civil megmozdulásokat szerveztünk, amire nemzetközi szinten is fölkapták a fejüket. Tehát, akkor visszatérve a eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy a Szentgotthárdi polgárok példaértékűen kezelik a környezettudatos élethez való ragaszkodásukat.
Azt gondolom, hogy azért ez egy városvezető számára is mindenképpen segítség ezekben a stratégiákban foglalt tervek megvalósításához, hogyha egy nyitott társadalommal, nyitott lakossággal találja szembe magát. Ugye ennek a lakosságnak a szerepe, bár kétségtelenül hatalmas a fenntarthatósági törekvésekben, mégsem lehet figyelmen kívül hagyni egy másik szektort, ez pedig az üzleti szféra is. Ugye a polgármester úr is utalt már a beruházásokra korábban. Milyen szerepe lehet a városi fenntarthatóság vonatkozásában az üzleti szektornak?
A legjobb szó erre az, hogy nélkülük nem működnek a dolgok, viszont őket bevonni bizonyos határok, bizonyos limeszek között szabad csak. Hulladék égetőt nem szabad engedélyezni. Főleg Szentgotthárd környékén, ahol a területek nagy része a Nemzeti Parkhoz, illetve Natura 2000-es területekhez tartozik, oda nem szabad engedni mondjuk komoly környezetszennyezéssel járó festőüzemet, vagy akkumulátorsavat előállító üzemet. Ezek szélsőséges, extrém példák, nem ez a lényeg. A lényege az, hogy például a tudományos és technológiai parkunkban szereplő cégek olyan tevékenységet végezhetnek csak, ami beleillik abba a környezettudatos gazdálkodásba, amit a város fölállított, és hát hosszú távon meghatározott. Még egy mondattal visszakanyarodnék a kérdéshez és az előző gondolathoz. 52 civil szervezet van Szentgotthárdon. Az 52 civil szervezet 80%-a az teljesen aktív. Tehát városvezetőként azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan alap létrehozás, ahol a civil szervezeteket támogatjuk, az a lehető egyik legfontosabb tétele a mondjuk az éves költségvetés összeállításának.
És hát, hogyha már sorra vettük általánosságban a lakosság szerepét, ugye korábban beszéltünk a döntéshozók, a városvezetők szerepéről a stratégiák megalkotásakor, az imént beszéltünk az üzleti szféráról, én azt gondolom, hogy még egy olyan szegmens van, amit érdemes kiemelni, ez pedig a fiataloknak a szerepe. Hiszen nagyon sok városvezető azzal a problémával szembesül, hogy egy bizonyos életkor után egy bizonyos lélekszámú település, vagy bizonyos adottságokkal rendelkező település esetében a fiatalok továbbállnak, máshol keresnek tanulmányokat, munkát, és hát ugye ezáltal csökken a népesség szám egy adott városban. Mennyire van jelen ez a probléma Szentgotthárdon, és milyen megoldások lehetnek ez ellen?
Hála Isten, Szentgotthárd lakossága nem csökken, stagnál. Alig 9000-en vagyunk. Mi egy kisváros vagyunk. Egészen biztos, hogy minden nyugati városvezető ugyanezt mondja el, Magyarország nyugati szélén lévő városvezető, hogy pontosítsak, hogy az osztrák munkaerő elszívás az napi probléma. Tehát nekünk meg kell küzdeni azzal, hogy lényegesen magasabb bérért bizony a fiatalok átmennek dolgozni az osztrák oldalra. De az iskolai gondolkodás az meg kell, hogy határozza szinte az egész életemet. Hogyha egy kisgyerek a szenzitív időszakokba, a fogékony időszakokba jól érzi magát, akkor arra emlékezni fog nagyobb korába, felnőtt korába és idős korába is, és visszavágyik arra a helyre, ahol ő jól érezte magát. Tehát nekem városvezetőnek az kell, hogy legyen az egyik legfontosabb feladatom, hogy a szentgotthárdi családoknak a mindennapi városban való ott élést azt a lehető legjobbá tegyem. Olyan feltételeket kell teremteni, hogy az anyuka örömmel vigye a gyerkőcöt bölcsődébe, óvodába, amikor hazamennek a munkából a férjével, akkor arról beszéljenek, hogy de jól érezte magát a gyerekem itt és ott, el tudtam vinni játszótérre, el tudtam menni moziba, el tudtam menni fagyizni, be tudtam ülni egy kávéra, egy süteményre, mindennapokba jól érzem magam. Ha ez így van, akkor lehet, hogy elmegy tanulni messzebbre, lehet, hogy elmegy munkát keresni messzebbre, de a lelke mélyén vissza fog kívánkozni. Nem mindenki jön vissza, de a többsége vissza fog jönni a városba. Tehát még egyszer, gyerekkorba, kisgyerekkorba kell megalapozni azokat a pozitív élményeket, amivel én vissza tudom hozni később a fiatalokat.
És hát ugye ennek a visszahozatalnak, hogyha fogalmazhatunk így, én azt gondolom, hogy egy releváns szereplője a digitalizáció is. És nem csak ennek, hanem ugyanúgy a fenntarthatóságnak és a fenntarthatósági törekvéseknek, hiszen a 21. század kihívásaira a 21. század megoldásaival kell. Azt gondolom, hogy megoldásokat találnunk. Polgármester úr hogyan vélekedik a digitalizáció szerepéről, akár a lakosság vonatkozásában és általánosságban a fenntarthatósági átállás tükrében?
Ugye rólam nyilván tudott dolog, hogy én 25 évig pedagógusként dolgoztam, és csak utána lettem polgármester, ebből 16 évet iskolaigazgató is voltam. Számomra megdöbbentő az, hogy ma már az iskolában előbb van digitális etika, mint környezettan.
Tehát, igen, valahogy a kettőt inkább ötvözve lenne célszerű.
Egészen biztos. A környezetemmel való békességbe való együttélés fontosabb, mint a digitalizációval való együttélés. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden körülmények között ellene vagyok a digitalizált világnak, sőt, a digitalizált világ jó és hasznos. Hogyha megtanítjuk a gyerekeinket jól és hasznosan hasznosítani, használni a digitális világot. Sokan félnek a mesterséges intelligenciától. A mesterséges intelligenciától azért nem kell félni, mert ha beletetszik gondolni abba, mint leendő anyuka és kismama, majd tetszik tapasztalni, hogy egy 6 hónapos gyerek az édesanyját bármennyire is el van maszkírozva, azt 6-8 másodpercen belül fölismeri. Ha ő úgy ki van festve, hogy szinte rá se ismerni, akkor is fölismeri és rámosolyog. A mesterséges intelligencia erre soha nem lesz képes. A mesterséges intelligenciát nekünk kell irányítani, és jó célra kell használni. Ez a digitalizáció csúcsa, ugye? És akkor ebbe beletartozik minden egyéb más. Hát ez lehet, hogy egy következő és hosszabb beszélgetés témája kell, hogy legyen.
Hát azt gondolom, hogy önmagában a digitalizáció kérdéséről és ennek a fenntarthatósághoz való viszonyáról valószínűleg nem csak egy epizódot, de talán egy egész évadot is le lehetne forgatni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a mai beszélgetésből is egyértelműen látszik az, hogy a megfelelő stratégiák, ezeknek a megfelelő és megtervezett kivitelezése kulcsfontosságú. Mindebbe az üzleti szférának, a civil szférának a megfelelő bevonása és a fiatalokra fordított különös figyelem, valamint hát a digitalizáció okozta kihívásoknak a megfelelő kezelése és ezen nehézségek vagy kihívások előnyökké kovácsolása lehet annak a kulcsa, hogy egy város, egy település a fenntarthatóság útjára léphessen. Én ezzel szeretném megköszönni a beszélgetést Huszár Gábornak, Szent Gotthárd polgármesterének. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem tudom, szabad egy gondolatot a végére még hozzátenni. Ez nem más, mint oly sokszor elcsépelt hazaszeretet szó. Én a hazaszeretetet szeretném egy kicsit fenntarthatósági, ökológiai szempontból megvilágítani. Rockenbauer Pál mondását hívnám ide. Ő mondta először azt ki, hogy a hazaszeretet az nem más, mint országismeret. Országismeret történelemből, országismeret földrajzból és országismeret biológiából. Ha ezt megtanítjuk a gyerekeinknek, akkor a gyerekeink megismerik a saját hazájukat, és ha a saját hazájukat megismerték, akkor szeretni fogják a hazát, nem beszélve róla, hogy a hazát csak szenvedélyesen lehet szeretni, tehát nekünk pedagógusoknak úgy kell megtanítani az ország ismeretet, hogy a gyerekeink szenvedélyesen szeressék a hazájukat.
Ezzel a gondolattal zárjuk akkor mai beszélgetésünket. Köszönöm szépen polgármester úrnak a részvételt.
Megtiszteltetés volt, köszönöm szépen én is.
Nektek pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. További tartalmakért látogassatok el a Fenntartható Városok weboldalára, valamint közösségi média felületeire. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.